18 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést. A fideszes politikus szombaton Facebook oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta. Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert mint fogalmazott, tönkretették az országot. Másnap Gulyás Gergely a miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, hogy a volt kabinet tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261 milliárd 700 millió forintos szerződést, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán pénteken. Magyar Péter arra kírja a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. A Magyar Hang pénteken írt arról, hogy a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint negyed billió forintot juttatott a Krausz Ferenc által irányított élvonalra. Van a csúcskutatási és tehetséggondozó alapítványnak. A lap beszámolója szerint a finanszírozási szerződést alig két hónappal a választások előtt kötötték meg, és azt elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni. Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport közleményében. Míg 2025. január és április között 41 incidenst rögzítettek, addig 2025 első négy hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira, írja a közlemény. A leginkább érintett terület a vasút, 54 alkalommal történt erőszakos fellépés, a legtöbbször a kalauzokat érte támadás. Az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma, ott idén 15 autóbuszvezetőt ért erőszak munkavégzése során. A közlemény úgy fogalmaz, a tavalyi 179 esethez képest az idei évkezdet különösen borús képet fest, ráadásul az idei atrocitások közül 9 alkalommal fizikai sérülést is szenvedtek a dolgozók. A közlekedési cég arra figyelmeztet, hogy a kollégáikkal szembeni erőszak bűncselekmény, a MÁV csoport jegyvizsgálói, járművezetői és más az utazóközönséggel kapcsolatban álló munkatársai, közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. A MÁV csoport közölte, a jövőben is minden esetben feljelentést tesznek a támadókkal szemben, továbbá jogi segítséget és mentális támogatást nyújtanak a bántalmazott kollégáknak. A magyar turisták Horvátországban idén-nyáron jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást, leginkább apartmant, leggyakrabban 2-4 fős társaság vakációzik együtt, a legtöbb magyar vendég a Kvarner-öbölben, a Dalmácia-Zadar és az Isztria régiókba utazik, közölte a szállás.hu. A portál oldalán a foglalások csaknem harmada egy hétre szól, ezt követik a foglalások ötödével a 6 éjszakás, majd az 5 éjszakás turnusok, míg a 4 éjszakás utak az összes foglalás 13%-át teszik ki. A vendéglétszámot tekintve a 4 fős foglalások a leggyakoribbak, amelyek az összes foglalás 30%-át teszik ki. A tájékoztatás szerint a főszezonra szóló horvát foglalások 35%-a 370 ezer forint feletti kosárérték kategóriába esik, 28%-uk 172-170 ezer forint közötti, 23%-a 270-370 ezer forint közötti. 170 ezer forint alatti kosárérték kategóriába az előfoglalások 14%-a esik. A magyar utazók szállásfoglalási szokásait a magánszállások iránti erős preferencia jellemzi, 10-ből majdnem 8 vendég apartmant választ a horvátországi pihenéshez, ismerteti a közlemény.
az időjárásról.
Vasárnap északkeleten, keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, a nyugat-délnyugat Dunántúlon majd keletebbre is jelentősen csökkenhet a felhőzet, még sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Az északnyugati északi szél elsősorban a Dunántúlon erősödik meg, viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 16 és 21 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Sokkal inkább, vagy sokkal kevésbé. Első rész. De ahol megnövekedett a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Pál levele a rómaiakhoz 5. fejezet 20-as vers. A Szentírás gyakran írja le Isten gondviselését a sokkal több, sokkal inkább kifejezéssel. Ez afelől biztosít bennünket, hogy soha nem adódhat olyan szükségletünk, amely ne lenne betölthető az Úr bőséges forrásaiból. Mi mégis hajlamosak vagyunk éppen ellenkezőleg gondolkodni a szükségeinkről, és azt feltételezni, hogy Isten nem képes, vagy nem akarja betölteni azokat. Változtassunk ezen a hozzáálláson. Ha csak a láthatókra tekintünk, azt gondoljuk, hogy a körülmények és a szerencse irányítja az életünket, míg ha látjuk a láthatatlant, Isten bőséges gondviselésének tudatában élhetünk. A Krónikák 2. könyve 32. részében találunk erre egy inspiráló példát. Az asszír király Szanhérib seregeivel felvonulva teljes megsemmisítéssel fenyegette Júda királyságát. Emlékeztette őket, hogy mit tett a környező országok népeivel, majd hozzátette, mennyivel kevésbé szabadíthat meg titeket a ti istenetek az én kezemből. 2. Krónikák 32.15. Ezékiás király azonban hitáltal Isten forrásaira szegezte inkább a tekintetét, és így bíztatta a népet. Semmit se féljetek az asszíriai királytól és a vele való egész látható sokaságtól, mert velünk többen vannak láthatatlanul, hogy nem ő vele. Ő vele testi erő van, velünk pedig az Úr, a mi Istenünk. 2. Krónikák 32. 7-es és 8-as vers. Hiába volt messze hatalmasabb az asszír sereg, a 8. vers azt mondja, hogy megbátorodott, vagyis nem aggódott többé Isten népe, mert elhitték, hogy Isten karja sokkal hatalmasabb, mint az emberi erő. Ideje, hogy te is magadévá tedd ezt a győztes, bővölködő szemléletet, Isten ugyanis mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk. Pál levele az Efézusiakhoz 3. fejezet 20-as vers. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök továbbra is Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják, Kocák Szilvia vagyok. 2026. május 17-e vasárnap van. Ma ünneplik névnapjukat a paszkálok, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Néhány szóban magazinunk tartalmáról. Felvidék, egyenlő felföld címmel tartottak előadást a Miskolci Galériában. A Felvidék Ház programjának különlegessége az volt, hogy három zenész hívta zenei utazásra az érdeklődőket.
Van egy régóta fennálló tulajdonképpen, hát csúnya szóval fogalomzavar, amikor ezt a két fogalmat, a felföldet meg a felvidéket összemossák, ugyanakkor nagyon sokáig nem találtak a felvidék szónak a létjogosultságát, mondjuk tudományos körökben, kutatói körökben, és például ez az egyik cél ennek az előadásnak, hogy erre fényderítsünk.
Az enyhe idő hatására kullancsok ezrei bújtak elő rejtek helyeikről, és már nem csak az erdőkben, mezőkön, hanem a városi parkokban és kertekben is lesben állnak a két vagy négy lábú áldozataikra várva. A szakemberek ezért azt tanácsolják, hogy minden kertészkedés, séta vagy kirándulás után alaposan vizsgáljuk át a testünket. Dr. Kapiller Zoltán állatorvost, kullancskutatót, a Magyar Kullancsszövetség elnökét kérdezzük a részletekről.
Ne féljék a természetet. A természet az egyedüli, egy legegészségesebb és ingyenes rekreációs hely, hanem ismerjék meg annak a veszélyeit, védekezzenek ellenük, éljenek szakszerűen a természetbe, és akkor lehetnek biztonságba a zöldbe, kinn a természetbe.
Ez tehát a kínálatunk. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk. Kellemes rádiózást kívánunk!
Ezer darabra szórja szét a csillagok kartács tüzét, az éjjel két fenekütóból merítek eget. Hiába száll ki csak saját, szárnya közé szorult madár, mint szemembe fúró napsugár, tavasz gyóntat a nyár. Bármerre mész, én tudom, hol vagy, ha elfúj a szél, én tudom, hol hagy, szárnyal kergető madár vagy. Bármerre mész, én megtalálom. Szívem, hiányod utána, de viszem már minden kedvem, nálad hagytam, nem vagyok magam. Ha nem fúj lábad alatt az út, vagy futballed az alakút, a halastónál újra látlak, indulok, megyek utána. Bármerre mész, én tudom, hol vagy, ha elfúj a szél, én tudom, hol vagy.
Szaladj velem inkább, a mezőn mezit lát. Szaladj velem inkább, mindegy ki mit mond. Szaladj velem inkább, a mezőn mezit lát, mindegy ki mit mond. Szaladj velem inkább, köszönt.
Én tudom, hol vagy, ha elfúj a szél, én tudom, hol vagy, szárnyal kergető madár vagy, bármerre mész, én megtalállak, bármerre mész, én tudom, hol vagy, ha elfúj a szél, én tudom, hol vagy, szárnyal kergető madár vagy, bármerre mész, megtalállak.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, Felvidék egyenlő felföld címmel tartottak előadást a Miskolci Galériában. A Felvidék Ház programjának különlegessége az volt, hogy három zenész hívta zenei utazásra az érdeklődőket. A népzenén keresztül ismerhették meg a résztvevők a Felvidéket. Az előadók sokféle, a tájegységre jellemző hangszert, zenét és történetet is bemutattak. Az est végére az is kiderült, mi a különbség a Felvidék és a Felföld között. Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallják.
Puskó Mártonnal, a Parapács zenekar prímásával kezdem az összeállítást. A népzene, a felvidéki népzene hogyan fogott meg, hogyan kerültél kapcsolatba a népzenével?
A népzenével a szüleim révén kerültem kapcsolatban. Gyerekkoromban ők is muzsikáltak otthon népzenét, tehát nem megélhetésszerűen, hobbiból, vagy kedvetelésszerűen. Számomra gyakorlatilag nem volt kérdés, hogy fogok-e muzsikálni, és valamiért az se volt kérdés, hogy milyen hangszer, a hegedű volt az első hangszer, amit választottam, és úgy néz ki, hogy ez bevált.
A Parapács zenekarhoz hogyan kapcsolódtál be, milyen zenéket játszottak, úgymond a népzenén belül, kiket kísértek egy kicsit, őket is, vagy titeket, az együttest is mutassuk be.
A Parapács zenekarhoz lényegében személyes ismerettség révén kerültem, más zenekarokból, különböző rendezvényekről ismertük egymást a többiekkel, és egyszer úgy alakult, hogy a prímások, az addigi prímások távozott a zenekarból, és akkor kerestek meg engem, hogy azonnal menni kellene velük Szilárdságba, Hadadra, egy táborba muzsikálni, szilárdsági muzsikát, táncoktatáshoz. Mondom, nagyon szívesen, meg nagyon örülök neki, de szilárdsági muzsikát még soha nem muzsikáltam. Hát akkor itt lesz az ideje. És akkor a elkövetkezendő 5-6 napom erről szólt, hogy nekiálltam a szilárdsági muzsikát tanulni, annyira, hogy legalább megfelelő legyen egy táncoktatás, aztán természetesen később ezt igyekeztünk fejleszteni. Röviden ennyi.
Mi a szépsége a prímás létnek, a népzenei hegedűnek? Miben látod a szépségét, vagy egyáltalán a népzenei létnek a szépségét miben látod?
Hát én azt gondolom, hogy nekünk népzenészeknek, de mondhatom én is, hogy nekünk, magyaroknak nagyon nagy szerencsénk van, mert egy borzasztó nagy kincs van a kezünkben, és ez elég jól kutatott és dokumentált is, ez a kincs. Ugye ez a népzene, ugye kevesen említik, vagy kevesen tudják, hogy a magyar nyelvterületen az úgynevezett magas kultúra és a népi kultúra, az viszonylag későn, körülbelül 18. század folyamán vált külön. Ugye leírások vannak arról, hogy Magyarországon a főurak is pont ugyanazt táncolták, mint a paraszt emberek. Tehát igazából a népi kultúra, vagy hogyha szűkítjük mondjuk a népzene, az nem a szószoros értelemben, ugye irodalmi vagy politikai értelemben használt népnek a kultúrája, hanem az egész magyarságnak a kultúrája, és ezen keresztül nagyon jól lehet kutatni az organikusan, természetes úton fejlődő zenét, mint olyat. Felszoktam arra is írni a figyelmet, hogy a világ zenetudományi munkásságának a nagy része, ugye az írott, elsősorban európai gyökerű zenékről értekezik, mindeközben a világ zenéjének egy jó nagy százaléka, én megmerem kockáztatni, hogy körülbelül 85-90%-a igazából nem írott muzsika, nem ilyen organikusan kialakult kultúra, mint a mi népzenénk is. És ugye, amit gyakran mondunk a népzenénkről, meg a kultúránkról, hogy milyen sokszínű, eleve sokfajta hangszert használunk benne, különböző tájegységeken különböző táncok fordulnak elő, különböző tánctípusok, különböző dallamtípusok, azonban mindig meg lehet benne találni a közös pontot is. Tehát, hogyha egy moldvai vagy egy imesi dallamot, ugye mondhatjuk, hogy a legkeletibb csücskei a magyar nyelvterületnek, hogyha onnan való dallamot összehasonlítok mondjuk egy nyugat-felvidéki dallammal, biztos, hogy találok benne közös pontot, mint ahogy a nyelvünkben is Ugye mi nyelvünk az nem olyan, mint a különböző nyugat-európai népeknek a nyelve, hogy különböző dialektust beszél emberek esetleg nem is érték meg egymást. Nálunk egy Sopronban született ember, egy gyimesi csangóval, ha nem is elsőre, meg nem is maradéktalanul, de a lényeges dolgokban nagyon könnyen megérti egymást.
Mi lesz a mai előadáson, mivel készültetek itt Boncser Gáborral közösen? Ugye a hirdetésben vagy a plakáton is lehetett látni címként is, hogy Felföld egyenlő felvidék, hogy népzeneileg ezt mutatjátok be. Miről is fog szólni a mai előadás?
Hát tulajdonképpen ezt a címet úgy találtam ki, hogy van egy régóta fennálló tulajdonképpen, hát csúnya szóval fogalomzavar, amikor ezt a két fogalmat, a felföldet meg a felvidéket összemossák, ugyanakkor nagyon sokáig nem találtak a felvidék szónak a létjogosultságát mondjuk tudományos körökben, kutatói körökben, és például ez az egyik célja ennek az előadásnak, hogy erre fényderítsünk. A másik célja az pedig az, hogy ezen területeknek a jellegzetes tájegységének a muzsikáját bemutassuk. Egészen a nyugat felvidéktől, a Csallóköztől fogunk haladni, mondhatni a térkép szerint, és az utolsó megálló, ha minden igaz, a Bodrog közben lesz. És ezekről a tájegységekről fogok beszélni, és innen szólaltatom meg különböző hangszereket.
Mi a különbség felföld felvidék között? Mi az a nüansznyi különbség, amire fényt kell deríteni, vagy elmondjátok majd?
Hát a felföld az eredetileg egy politikai fogalom, és ugye a trianoni békediktátum értelmében Magyarországtól elszakított területeket értették rajta, amik ugye a mai Szlovákiához tartoznak. Ugyanakkor jelenlegi köznyelvben és egyébként valamelyest a tudományban is, tehát azokat a magyar lakta területeket értjük alatta, amelyek ma Szlovákiához tartoznak. Ugye a felvidéknek a két széle, ugye az egyik az a Csallóköz, ami tulajdonképpen a Nyugat-Dunántúli Kisalföldnek egy folytatása, a másik vége, az pedig a Bodrogköz, az pedig a Nagyalföldnek, az Északalföldnek egy folytatása, tehát igazából néprajzi és földrajzi szempontból sem ezek a területek nem kapcsolódnak szervesen a velük szomszédos felvidéki tájegységekhez. Ugyanakkor a Magyarországon maradt Bükki, Mátrai, Cserháti vagy Börzsenyi területek, azok viszont kulturálisan és néprajzileg és szervesen kapcsolódnak a tőlük északra fekvő hegy- és dombvidéki területekhez. Tulajdonképpen ebben az egységben kereshető ennek a két fogalomnak a kettőssége.
Mi a különbség, vagy mivel másabb a felvidéki népzene, mint mondjuk akár most te példáddal élve egy szilágysági, vagy akár egy gyimesi, egy moldvai?
Hát alapvetően a felvidéki népzene sem egyforma, hogy ott is különböző hatásokat diagnosztizálhatunk. Alapvetően az fontos tudni, hogy egy tájnak a hagyományos kultúráját többnyire összefüggésbe tudjuk azzal hozni, hogy az ott élő népek milyen tevékenységgel foglalkoztak. De mint ugye sokak számára ismeretes, hogy a pásztorság mindig egy jelentős szerepet játszott a hagyományoknak a további éltetésében, és általánosságban elmondhatjuk azt, hogy azokon a területeken, amelyeken számottevő volt az állattartás, a pásztorkodás mestersége, általában régiesebb zenei és tánckultúrát találunk. Természetesen nem minden esetben van így, de ezt egy ilyen általános szabályként megfogalmazhatjuk. Ugyanakkor ennek a fordítottja is igaz, hogy a korán hamar polgárosodó területeken, ott pedig hajlamosak voltak az emberek hamar maguk mögött hagyni az ő hagyományos kultúrájukat, és különböző újabb divatokat tettek a magukével. Ennek folytán ezeken a területeken általában az új stílusú zenei és tánckultúra dominál, esetleg mint például a Csallóköz esetében számottevő a jövevény kulturális elemeknek a jelenléte. Thank you.
Boncsér Gábor népzenésszel beszélgetek, Puskó Mártonnal közösen tartanak egy előadást itt a miskolci közönségnek. Mivel készültek?
Puskó Márton ő nem csak muzsikálja a felvidéki népzenét, hanem ő maga is tornajai születésű, tehát mondjuk, hogy az anya tejjel szívta magába. Ő ezzel készült, én meg azzal készültem, hogy lekísérem azt, amit ő játszik. Természetesen nem ez az első alkalom, amikor muzsikálunk együtt, többször volt már annak ellenére, hogy nem egy állandó zenekarban játszunk, de nagyon sok olyan alkalom van, amikor egy-egy rendezvény azt kívánja meg, hogy ketten vagy kettőnkhöz társakat hívva muzsikáljunk, és hát természetesen a felvidéki muzsika az mindig minden alkalommal jelen van, és most kizárólag a felvidéki zene, ami elég széles, hiszen több száz kilométer, mondjuk egészen a Pozsony környékétől, a Csallóköz, tehát a Győr feletti vidéktől számolhatjuk egészen Kassáig ezt az egész nagy területet, és ugyan rokonságot mutat ezen az egész területen a népzene és az általánosabb táncok is, nem véletlen a népzenetudomány felosztása szerint ez egy önálló dialektus terület a felvidék, pontosan azért, mert hogy nagyon koherens a zenéje.
Mi az érdekessége, a különlegessége ennek a tájegységnek, ennek a dialektusnak népzenei szempontból?
Az az igazság, hogy a borsodi, szatmári tájegységekhez elég közel áll. Már csak azért is, de ezt mondhatom, hogy talán az egész Kis-Magyarország, főleg mondjuk, ami az új stílusú zenéket illeti. Az új stílusú zene, hát az nem olyan régi, valamikor a 19. században, ahogyan a népies műtőlök is akkor jöttek a nótaírók tollából, az új stílusú népdal is, és az új stílusú népzene is akkor kezdett el virágozni jobban. Ugye az egy nagy nemzeti romantikus korszak volt. Hozzáteszem, hogy abban az időben, a 19. században az volt a népzene, ami népies. Tehát nem úgy, mint a mai értelemben, hogy archív felvételeket vagy eredethű állapotokat próbálnak meg visszaállítani. Akkor az volt a népzene, ami népies. Ami jellemzi a felvidéket is, és de sorolhatom ide akár Borsod vagy Szatmárt is, nem maradtak meg sajnos, vagy csak részben néhol, a felvidékre inkább jelező, hogy néhol megmaradt a, mondjuk a reneszánsz vagy a baroknak az a hozadéka, ami az akkori időben folklorizálódott, és csak hangszeres zeneként élt tovább. Tehát a bandák, a parasztbandák, vagy a cigánybandák csak hangszeres zeneként játszották tovább. Vannak ilyenek, de nem nagy számban, szemben az erdélyi zenével. Itt inkább ezen a vidéken a zenekarok is azt muzsikálták a táncalkalmakon, amiket énekeltek is, tehát aminek volt szövege. Ugyanazt muzsikálták a tánc alá, mint amit az asztali nótánál kísértek, maximum a tempó változott. A felvidéken belül talán egy picit mondhatjuk, szerintem, hogy elkülönül a nyugati része a területnek, a Nyitra-Zoborvidék, mert az ott élő emberek zártabb közösségükben éltek. Nem hatott rájuk annyira a különböző kultúra, és jobban megőrizték a szokásdallamaikat. Tehát nagyon sok olyan gyűjtés van szokásdalokból, amiket azon a részen gyűjtöttek. Ugyanakkor az is igaz rá, hogy ugye attól függ, hogy mi volt a funkciója. Tehát azt töltötte be, hogy a közös szokást gyakorolják, és akkor megtartották ezeket a régi szokásokhoz fűződő dalokat, vagy a régi népszokásokhoz fűződő dalokat, vagy akár ugyanazon a vidéken, egy másik alkalom, amikor táncmulatság volt, ott meg erőteljes volt a bécsi udvarnak a hatása. Nyilván nem a paraszt emberek részéről, hanem a zenekarok részéről, akik oda mentek muzsikálni.
Hangszerek tekintetében mennyire változatos? Itt a felvidéken milyen hangszerek mutatkoznak meg? Miken zenéltek, vagy mikkel zenéltek a zenekarok? Miket használtak? Egy zenekar felállása hogyan néz ki mondjuk a felvidéken?
Az egész magyar nyelvterületre jellemző, de mondhatom, hogy nem kizárólag magyar kiváltság, hogy amikor mulatnak az emberek, tehát táncmulatság van, lakodalom bál, akkor a legjobban kedvelik, hogyha hegedű játszik. Talán lehet ezt azzal magyarázni, ugye nem akarok nagyon messzire menni, a hangszerkészítők évszázadok óta azon igyekeznek, hogy olyan hangszert próbáljanak meg megalkotni, ami a legjobban hasonlít az emberi énekhangra. Mert ez a legtökéletesebb, tehát zeneesztétikusok szerint az emberi énekhang a legtökéletesebb hangszer. És hangszerészeknek is ugye álma volt mindig, hogy olyan hangszer találjanak ki, ami a legjobban hasonlít az emberi énekhangra. És akkor néhányuk szerint ez a hegedű. Hát vagy igen, ki egyetért vele, ki nem ért egyet, az tény, hogy a hegedűt kívánják legjobban a mulatságokba a hétköznapi ember, amikor elmegy egy bábra lakodalomba, és nyilván a hegedűnek a testvérei, a vonós hangszerek. Emellett persze, hogy megjelent a felvidéken is, mint mindenhol a citera, ami nem feltétlen hivatás, sőt, egyáltalán nem hivatásos zenészek körében, hanem csak inkább ilyen családi alkalmakkor, névnap, születésnap egyébként. El lehetett készíteni, egy ügyeskező ember hamar el tudta készíteni, meg is tudott rajta tanulni viszonylag könnyen, főleg az úgynevezett diatonikus citerán, ami nem is, csak hét hang van. Tehát a hét törzshang, do, re, mi, fa, szol, la, ti, do, és ez még lefelé, fölfele bővül egy picit, és nem is ujjal, hanem nyomófával játszottak rajta. Én magam is láttam ilyen hangszert, aki használta azt is, egy 1926-os hangszeren, az megvan még ez a hangszerben. Szóval kedvelt hangszer volt. Ugyanakkor azt is lehet tudni, hogy például a tambura ugyan a déli ország részeken használták, de a felvidékre is elkerült a tambura, nem volt nagyon jellemző, egy-egy helyen használták. Amikor már kiment a közhasználatból, akkor még cigányok játszottak rajta. Ez így van a népszokásoknál is, hogy amikor már, ugye valamikor a legtöbb népszokást ugye felnőttek végezték, amikor abba hagyták, átvették a gyerekek. A gyerekek is abba hagyták, még a cigányok folytatták. Főleg az ilyen adománykérő népszokásokat. És akkor, ha már felvidék hangszerelésről volt szó, akkor mindenképpen meg kell említeni, hogy divatot teremtett, vagy nem teremtett. Volt egy felvidéki prímás nő, a Cinka Panna, aki a Marci városától egy faluval odébb van, Sajó Gömör, de lehet, hogy nem. Ott született a Cinka Panna. És a 18. század végén az ő zenekaráról az az első ilyen leírás, hogy volt egy hegedű, ő volt a Panna, volt egy brácsa, egy másik hegedű, aki a brácsa funkciót játszotta, volt egy bőgő, és volt egy cimbalom. És hogyha megnézzük a mai napig, ha bemegyünk egy olyan helyre, ahol cigányzenekar muzsikál, vagy meghallgatunk egy népzenét játszó zenekart, akkor ez a legelterjedtebb összeállítás, hogy egy hegedű, brácsa, bőgő és egy cimbalom. Az akkori cimbalom még nem úgy nézett ki, mint a mostani, mert ez a Sunda hangszergyárában került kifejlesztésre a 19. század végén, de már akkor az én meggyőződésem szerint, ezt van, aki cáfolja, van, aki egyetért vele, a cimbalom az a népzenében betöltötte azt a szerepet, mint az úgynevezett magas kultúrában, a barokk idejében, a csemballó. Hogy mai rockzenészek azt mondanák, hogy van a zene alatt egy ilyen szőnyeg. A népzenészeknél meg nem szőnyeg van, hanem ugye az biztosítja a zenének a folytonosságát, és összeköti a zenekart. Aztán ehhez jött még később egy, ahogy a parasztok mondták, a cigánysípos, úgy hívták a klarinétost, mert ugye a klarinéttal nem találkozott az operaház, mert nem jártak az operaházba, nem találkoztak a klarinéttal, csak akkor találkoztak valamikor, amikor a Lágoziba bálba elment a cigányzenekar, és ott látták, hogy valami sípot fúj, és azt elnevetik cigánysípnak. Ez volt a klarinét. És nagyobb létszámú zenekarok nem is nagyon vannak, nem tudnának megélni. Kivéve persze azok a zenekarok, mert televízióban lehet ilyet látni, hogy van még mellett egy második hegedű, második brácsa, cselló, stb. De akik ugye valamilyen hivatásos zenészek is valahol foglalkoztatva vannak.
És a mai előadásban még itt említette beszélgetésünk riportunk előtt, hogy van egy hangszer, ami elő fog kerülni, és úgy szintén a felvidéken megjelent, de elárulom, hogy a tárogatóról van szó, és az ma meg fog szólalni. Tárogatóhoz hogyan került a felvidékre, vagy úgymond mi köze van a tárogatónak a felvidékhez?
Tulajdonképpen a tárogató az valamivel több mint 100 éve készült. Ez a típusú tárogató, amit úgy is hívnak, hogy a reform tárogató, mert a Rákóczi korabeli tárogató síp, vagy török síp mintájára készült el, és a készítő, Stovaszer János volt az egyik fejlesztője ennek a hangszernek, szerette volna a tárogatóban a fagott, a klarinét hangját is megjelentetni. Külsőre inkább a klarinéthoz hasonlít, a technikája az teljesen más, mint a klarinétnak, és a hangja is, öblösebb. A tárogatót eredetileg azért gyártották, hogy majd katonazenekar különböző méretben és különböző hangolásban, hogy még katonazenekarok muzsikálnak vele, katonanótákat. De a katonazenekarok megmaradtak a részfúvós hangszereknél, tehát ez nem terjedt el náluk, viszont elkezdték használni. Ezt a minap tudtam meg, felhívott egy hölgy, hogy a nagyapja játszott a kassgyári zenekarban, egyedüli tárogatós volt a nagyapja, 1906-ban ki is mentek Kassára a Rákóczi hangmelynek az elhelyezésére muzsikálni, de volt itt fúvó zenekar. Tehát ugye fúvó zenekarban nem tárogatót használ, egy tárogató volt ebben a zenekarban. Tehát mondhatni, hogy ugyan zenekar, se katonazenekar, sem más rezesbanda nem vette át, kizárólagosan a tárogató használatát, de mégis egy-egy használója volt, aki esetleg részt vette a fúvó zenekarban, vagy csak a saját kedvére, vagy szórakoztatására és a környezetének a szórakoztatására használta. És a felvidéken ugye a pásztorok voltak azok, akik a fúvós hangszereiket, a furuját, flótát lecserélték vagy klarinétra, vagy tárogatóra. A divat miatt. Mert hát bejött egy hangszer, persze egy zenésznek az kihívás, még akkor is, hogyha nem hivatásos zenész, mert egyébként nem abból él, hanem juhászként keresi a kenyerét, de hát kihívás egy hangszer. És a klarinétnak bonyolultabb a játéktechnikája, azért az nem annyira terjedt el. Azt is használták, klarinétot is használtak. A tárogató viszonylag, tehát a klarinéttól egyszerűbb a játék technikája, és ezt jobban, hamarabb megkedvelték, szívesebben is játszottak rajta.
Kedves hallgatóink, Felvidék egyenlő Felföld címmel tartottak előadást a Miskolci Galériában. A Felvidék Ház programjának különlegessége az volt, hogy három zenész hívta zenei utazásra az érdeklődőket. Sütő Dávid Pelé összeállítását hallották a rendezvényről.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, az egyre szárazabbá váló nyarak nem kedveznek ugyan a kullancsoknak, az enyhe telek viszont annál inkább segítik a terjedésüket, mint ahogy az is, hogy egyre többen töltik szabad idejüket a természetben. A kullancsok elleni védekezés alapja a megelőzés, a helyes ruházat és a gyors eltávolítás. A részletekről dr. Kapiller Zoltán állatorvost, kullancskutatót, a Magyar Kullancs Szövetség elnökét kérdezzük.
Köszöntöm a hallgatókat, és előjáróban mondom, hogy ne féljék a természetet. A természet az egyedüli egy legegészségesebb és ingyenes rekreációs hely, hanem ismerjék meg annak a veszélyeit, védekezzenek ellenük, éljenek szakszerűen a természetbe, és akkor lehetnek biztonságba a zöldbe, kinn a természetbe.
Erről fogunk a következő percekben beszélgetni. Az idei telünk az előző évekhez képest jóval hidegebb volt, napokon át tartós mínuszok voltak, így abban reménykedtünk, hogy ezúttal kevésbé kell tartanunk kullancsinváziótól. Úgy tűnik azonban, hogy nem egészen ez a helyzet. Mi a valóság, doktor úr?
Hát a nagy havazások idején, itt az év elején, vizsgálatokat végeztünk, és egy ásonyomnyi mélységben plusz 10 fok volt, tehát nem fagyott át a talaj, ami régen megvolt, hogy novembertől márciusig hó volt, fagy volt, tehát 4 évszak volt, ebből egy kemény tél volt, az ma már megszűnt, tehát a kullancsok a föld alatti állatok zugaiba várták, hogy beköszönjön a hirtelen tavasz, és be is következett, mert az előző hetekben napi 20-25 fok is volt helyenként, tehát berobbantak, kiugrottak a felszínre, és vadásszák lesik most már az áldozataikat, lett légyen az 2 vagy 4 lábú.
Van-e arról információjuk, hogy Magyarország régiói közül melyek a kullancsok által leginkább fertőzött területek, a Bükkbe, a Zemplénbe kirándulók például mire számíthatnak?
Fokozottabb helyzetre számíthatnak azok, akik erdős, bokros vidéken laknak. Kisebb az esély egy alföldi településen kullancsot összeszedni, tehát önök pont az epicentrum egyikébe élnek. Tehát mindenkinek javaslom a kullancsok elleni védekezést, hiszen bárhova kimennek, akár kertbe, közparkba, vagy közintézmény kertjébe, tehát nem is kell erdőre, mezőre kimenni, hát ott vannak önök körül a kullancsok.
Én is sokat kirándulok, túrázom. A bükkben viszont érdekes saját tapasztalatomat mondom el, hogy vannak olyan területek, ahol folyamatosan összeszedünk kullancsokat, és vannak olyan területek, ahol nem. Például Szentlélek környékén nem szoktunk kullancsot kapni, viszont a Majális Park környékén már igen. Mitől függ ez?
Hát nagyban függ a földrajzi területen élő állatok faj és számgazdagságától, tehát milyen madarak, milyen emlősök élnek az erdő rejtekén, mert igazából ők a nagy kullancshutárok a kiránduló kutyák mellett.
A köztudatban az a vélemény él, hogy a fertőzött kullancs két betegség okozója lehet ez a Lyme-kór és az agyhártyagyulladás. Sajnos az utóbbi időszakban kiderült, hogy jóval árnyaltabb a kép, sőt, egy teljesen új kullancs által terjesztett betegséget diagnosztizáltak Olaszországban. Pontosan miről van szó?
Előjáróba tudni kell azt, hogy bő 20 évvel ezelőtt, amikor Magyarország belépett az Európa Unióba, akkor azzal elvesztette a járványtani egységét is, tehát ma már a 27 tagországot együttesen tekinthetjük egy járványtani egységnek, és hogy itt a kontinensen közel 500 kullancsfa él, és újak is érkeznek a délebbi vidékről, ez azt jelenti, hogy a 200 Európában honos fertőző betegség mellé becsatlakozott egy újabb vírusfertőzés, amit a kullancsok terjesztenek. Az olasz csizmára, az egyik kis településre belépett a bahig vírus. Hát ez a kórokozó a kullancsok által terjed, és egy lóbetegnél diagnosztizáltak, aki borzasztó magas lázzal volt, és annyira belázasodott ez a lovacska, hogy tetőtől talpig gyöngyözve izzadt, és aki ránézett a napsütésbe, annak ragyogónak tűnt a ló, és hát innen az arab találó neve ennek a betegségnek, illetőleg a kórokozónak, mert a bahig szó arabul ragyogót jelent. Tehát sem embernek, sem állatnak nem javaslom ezt a betegséget megkóstolni, mert ember esetében önmagában egy 41 fokos láz egy potenciális életveszélyes állapotot jelent, nem kell emellé még más egyéb szervi megbetegedés.
Ez azt jelenti tehát, hogy bármikor mi, ha elutazunk akár Olaszországba, vagy bármely más országba, akár meg is betegedhetünk egy ilyen fertőzött kullancs által.
Azt kell mondjam, hogy a turistáknak és a külföldre kirándulóknak a saját maguk érdekében mély felelősséggel kell lenniük. Tehát bárhova terveznek kirándulást, hosszabb utazást, mindenféleképpen a célállomás járványtani helyzetéről, nem csak a kullancsok terjesztette betegségek kapcsán tájékozódjanak, nehogy az legyen, hogy hazaérkezés után heteket vagy esetleg hónapokat kelljen Budapesten a László kórházba, a fertőző kórházba eltölteni.
Akkor vegyük sorra még azokat a betegségeket, amelyeket okozhat egy-egy fertőzött kullancs.
A kullancsok terjesztenek vírusos fertőző betegségeket, bakteriális betegségeket és parazitás betegségeket. Ebből a legkiemelkedő itt a közép-európai régióban a Lyme-kór nevű bakteriális betegség, de ez nem egy önálló betegség, ez egy betegségcsoport. A Lyme-kórt 6 féle Lyme-bacillus tudja okozni, önálló vagy kevert fertőzéses formában. Tehát az a szerencsésebb, aki egyféle baktériummal fertőz a kullancs, de hát attól függ, hogy milyen földrajzi régióban van, többféle kórokozó család kórokozóit egyszerre beolthatja a 2 vagy 4 lábú betegbe, és pont ez az orvoslás nagy nehézsége, hogyha többféle kórokozót visz be, az az egy kullancsípés, amit az esetek döntő többségében a 2 és 4 lábú áldozatok a szakszerűtlen kullancs eltávolításkor szenvedik el, hiszen bármilyen furcsa is, azért nem szabad kullancsot csipesszel vagy körömmel kitépni, mert a kullancs is egy érző lény, és a szorongatás, gyötrés hatására, ha addig még fertőző nyálat nem köpött az áldozatába, pont a szorongatása, csipesszel, körömmel való gyötrés hatására fogja ezt megtenni, ezért mindenkinek javaslom, hogy a patikákból beszerezhető kullancs eltávolító kanállal távolítsa el szeretteiből a vérszívót, ugyanis ez az egy eszköz, amely szorongatás nélkül emeli ki a kullancsot a bőrből. Úgy kell az egész metódust elképzelni, mint amikor az iskolában a rajztáblából a rajszeget kihúztuk a rajszeg kihúzóval, tehát ennek analógiájára működik ez a kis eszköz is, a kullancs eltávolító kanál.
Ahogy doktor úr is elmondta, most már nem csak az erdőkben leselkednek ránk a kullancsok, hanem bármely zöld területen, parkokban, kertekben is, de hogyan védekezhetünk a kullancsok ellen a leghatékonyabban?
Mindenféleképpen a védekezés legfontosabb eleme az öltözködés, aztán a természetbe való viselkedés, és baj esetén a kullancs szakszerű eltávolítása. Mit is jelent ez? Természetbe lehetőség szerint pamut öltözetbe menjünk ki nyáron, ugyanis a műanyagokból készült ruházatok azok elektrostatikusak, és a kullancsokat jobban vonzák az elektromágneses hatások. Tehát a susogó joggingba ne járjunk a mezőn, mert biztos szedünk össze kullancsot. A másik, hogy a természetbe tartózkodás az mindenféleképpen, ha kirándulunk, a kijelölt turista utakon történjen, a kijelölt turista pihenőhelyeken pihenjünk meg, hiszen ezeken a területeken kisebb eséllyel lehet kullancsot összeszedni, és minden természetbe tartózkodás során, mindegy az, hogy kertészkedés, kirándulás, vagy a természetbe végzett munka, tehát mezőgazdasági vagy erdőgazdasági munkavégzés közben, így másfél óránként tartsunk tetőtől talpig magunkon és szeretteinken kullancsvizitet. Így zárójelben egy vidám effektet azért meg kell említeni, fölhívom a fesztiválozó fiatalok figyelmét is, hogyha zöldövezetben lesznek nyáron fesztiválok országszerte, ott még egy csapatépítő hangulatnak is jó a kullancsvizit, és ezt ne viccnek fogják föl, az egészségünk az mindennél komolyabb dolog, azt még a fesztiválozók és a strandolók is őrizzék, hiszen a strandokon is a gyepről, a fürdőruha, a bikinik rejtekébe bemásznak a kullancsok, és hát elég intim helyeken tudnak megjelenni, úgyhogy érdekes testájakról távolítanak el a szakemberek rendszeresen kullancsokat. Holott ezt meg lehet egymásnak tegyük otthon szakszerűen kullancs eltávolító kanállal. Nagyon fontos az, hogy kulcskérdés ez a másfél óra, mert itt minimalizáljuk az esélyt, hogy a kullancs már megkezdje a fertőző anyagok bejuttatását a csípett áldozatba, és ha akkor a szakszerű eltávolítást hangsúlyozva a patikákból beszerezhető kis eszköz mindig ott van a hátizsákunkban, ott van az autónk egészségügyi dobozában, akkor egy pillanat alatt elő tudjuk kapni, és rögtön fertőzés veszélymentesen tudjuk a vérszívót eltávolítani.
Hogyan támad egyébként a kullancs? Van-e a vérszívók által preferált testrész?
A kullancs az nem egy állat. Az egy állatcsalád, és itt Európában több mint 50 kullancsfaj honos, és ezek a családtagok megosztoztak a tájékozódás stratégia tekintetében, tehát vannak a szemmel rendelkező kullancsfajok, akik látják a feléjük bóklászó áldozatot. Ezek a kullancsfajok általában a gyepi növénytársulásban a fűszálak árnyékos fonákának a hegyén kapaszkodva lesik az arra bóklászót és másznak alulról rájuk. És a kullancsok másik nagy társasága a vakkullancsok társasága, amelyek a bokrok levélfonákán helyezkednek el, a bokrok levelének árnyékos oldalán, mert nem szeretik a napot. És az előső pár lábukon van egy biológiai radar, azzal mérik be a susogó joggingba arra bóklászót, és pottyannak rájuk egy másfél méter magasságból.
Ha mégis megtörténik a baj, vagy ha nem voltunk elég éberek, és nem vettük észre időben, hogy kullancs került a testünkbe, akkor milyen tünetekre kell odafigyelni egyáltalán? Hány nap múlva jelentkezhetnek a fertőzött kullancs okozta tünetek?
Mindenféleképpen, hogyha kullancsípés éri bármelyik szerettünket, akkor a naptárba föl kell jegyezni, hogy melyik testájon érte a csípés, és ha azt követő napokba, hetekbe lázzal kísért, lázzal rossz közérzettel induló kórkép van, és orvoshoz kell menni, a kétlábú beteg esetében a házi orvosnak, a négylábú beteg esetében az állatorvosnak meg kell mondani, hogy mely napon, mely testájon érte a csípés a beteget, hogy a differenciál diagnosztika dzsungelébe nevezzen el a házi orvos vagy az állatorvos, és tudjon ezzel a problémakörrel is számolni a diagnózis felállításába. Azonban nem lehet ezen túl részletes tünettant felsorolni, hiszen 200 fertőző betegséget terjesztenek hazánkba és Európába a kullancsok, és mindegyiknek más-más a részletes tünete együttese, tehát ennek a műsornak az ideje szűk ahhoz, hogy ezt taglaljuk. Tehát úgy kell gondolkodni, hogy bármikor láz, rossz közérzet indul, a kullancscsípést föl kell említeni a házi orvosnak vagy az állatorvosnak.
Ennek fizikálisan is lehetnek tünetei? Tehát mondjuk bőrpírt okozhat esetleg egy-egy fertőzött kullancs csípése?
A Lyme-kort ugye hatféle Lyme-kor bacillus okozza, ezek közül csak három okozza azt a jellegzetes kokárda alakú bőrpírt, de a másik három nem. Itt kiemelem a Borrelia garinit, az idegrendszeri tüneteket mutat, tehát ott semmiféle bőrelváltozás nincs, és itt sajnos sokszor félre szokott menni a diagnosztika, mert nem említik a kullancsípést, és valami epilepsziaszerű vagy más egyéb hasonló kórképhez kötik, és azt szerint kezelik. Más egyéb betegséggel is összekeverhetők a tünetek, de abban az esetben, hogyha házi orvos és az orvos információt kap, hogy a beteget érte a közelmúltban kullancsípés, akkor nem csúszik el a diagnosztika dzsungelébe. Erre is gondol, erre is kér laborvizsgálatot, és kiderül a konkrét betegsége a paciensnek.
Tehát végül is nem kell félnünk attól, hogy a természetbe látogassunk, az, hogy túrázzunk, kiránduljunk rendszeresen, csak oda kell figyelni arra, hogy ne szedjünk fel kullancsot az erdőben, vagy bármely füves területen, és ezzel el tudjuk kerülni a bajt.
Így van, de minden esetben készülni kell arra is, hogy mégiscsak minden óvintézkedés betartása ellenére is ér bennünket kullancsípés, és mindig legyen a házi patikába, vagy kiránduláskor a hátizsákba kullancseltávolító kanál, ami fertőzés veszélymentesen távolítja el a kullancsot.
Kedves hallgatóink, az előző percekben dr. Kapiller Zoltán állatorvost, kullancskutatót, a Magyar Kullancsszövetség elnökét hallották.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinját hallották, továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. A szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották. A következő órában Kitekintő című műsorunk jelentkezik, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Ézsaiás próféta könyve 55. fejezetének 8. és 9. verseiből hallgassuk meg. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Évekkel ezelőtt különféle használt ruha oldalakról sikerült megvásárolnom egy nekem tetsző farsangi jelmez minden darabját. Azért tettem ezt, mert a fiam még kicsi volt, és mivel a szülők is beöltözhettek a farsangi bálon, gondoltam, majd én leszek a menő anyuka, aki ezt megteszi. Arra a farsangra nem jutottunk el, mert beteg lett a gyermekem. Azóta akárhányszor neki készültünk különféle jelmezes rendezvényeknek, mindig közbe jött valami. Idén elhatároztam, túladok a jelmezemen. Nem kell ragaszkodnom hozzá, sem az elképzelésemhez, mert minden jel arra mutat, hogy az én utamban ennek nincs helye. Elengedtem. Bár ez a beöltözősdi apró dolognak számít, mégis egy álom volt. Valami, amitől meg kellett válni. Nem volt ez sem könnyű. Ennél pedig már csak nagyobb horderejű dolgok, álmok azok, amik egyszer csak szerte foszlanak az életünkben. A társkereséstől, a gyermekvállaláson át, a munkahely váltásig számtalan dolgot fel lehet sorolni. Gondolatban szépen felépített életek foszlanak semmivé egy pillanat alatt betegség vagy haláleset következtében. Szerte foszlanak, ám van helyettük másik út. Olyan, amit az Úr készít számunkra. Ezért engedhetjük el bátran azt, ami szerte foszlani látszik. Ezért kelhetünk fel hittel összetört álmaink romjairól, mert az Úr útjai szebbek és jobbak annál, mint amit magunk mögött kell hagynunk. Talán válaszút előtt állsz most. Talán éppen összetört egy álom. Ne félj! Az Úr már készíti számodra a szerinte való legjobbat, ami tökéletesebb lesz mindennél, amit te magadnak álmodtál. A mai igemagyarázat Molnár Virág lelkipásztor nevéhez fűződik, aki Mezőkovácsháza Nagybánhegyes gyülekezeteiben szolgálja az Urat.
Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.